Dopo di che.
Ide, ide sono messa da mucho hard, especially with them, like, back up was in a hotel day, too. Yo.
Ki bir yok iş. Ki bir yok iyi öde işte.
Majd ne felejtsük el elmondani az MK-t, ugye?
Azt fel van mondva.
Ezt fel van mondva, akkor csak annyit, hogy a MAV stúdióban.
Jó, fel van mindenki.
Oké, vagy fabrikában, nem szoktam mondani.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Primate.hu podcastje. Innen a fabrikából, az underground legmélyebb pontjáról jelentkezünk, a MAV stúdiójából. Itt szoktuk rögzíteni ezeket a podcasteket. Itt van velem Viki, én Feri vagyok, és a mai vendégünk pedig, így mondom, direkt dr. Móló Levente, aka Gén, akinek számtalan oldalát fogjuk most megvizsgálni, hiszen talán nincs is olyan karaktere a parti kultúrának, aki benne lenne partizóként, segítőként, peerként, érintettként, tudósként, véleményformálóként, szakemberként. Nagyon sok oldalad van, nagyon sok közösség alapítása kötődik a nevedhez. Az egyik talán a legismertebb ebben a térben, a virtuális térben a dat.hu, amelyik nagyon fontos kikötője azoknak Magyarországon, akik droggal kapcsolatban szeretnének érdemi információt jutni. Ráadásul szerintem már kb. 2 évtizede, majd javíts ki, hogyha rosszul látom. Szinte nevedhez kötődik a PsyHelp megalapítása, amelyik egy peer-to-peer segítői csoport, partizók összeállnak közösségé, és a többieknek a minél biztonságosabb partizását segítik, elsősorban GoaPartikon, és hát egy harmadik nagyon fontos oldalad, ez pedig a Tudat Kutatói, amelyik szintén azt gondolom, hogy nagyon sok hasznot hozott már a parti szintjének. Én úgy emlékszem, hogy a Dalton, a te avatárodnál az volt, hogy én, te plusz ő egyenlő gén, enteogén, és hogy innen van a gén elnevezésed, ami már akkor sem progresszívnek számított, hogy valaki ennyire mondjuk egy sorban összefoglalja az enteogének és az egyének a viszonyát. Arra kérlek, hogy mielőtt ember belemennénk, egy picit beszélj arról, hogy hol születtél, és hogy hogyan kerültél ebbe a szintérbe, hogyan kerültél bele ebbe az örvénybe.
Ó, ez a hol születtem, ez egy érdekes kérdés. Ez inkább ahhoz kapcsolódik, hogy én életemnek egy nagy részét Finnországban éltem, tehát én a középiskolát meg a felsőoktatást már ott végeztem, és ezért kicsit másképp szocializálódtam az itteniekhez képest, aminek bizonyos előnyei voltak, sőt elég sok előnye volt, többek között az, hogy rendesen megtanultam angolul, és a nemzetköziség az bejött, ami a tudományos meg az egyéb ilyen mindenféle hálózati tevékenységbe, szakmai hálózati tevékenységbe főként az nagyon jól jött. A másik pedig az, hogy valahogy azokat az attitűdöket tudtam hozni, vagy importáltam külföldi ügynökként Magyarországra, amik itt a szociális munkában is, meg a tudományos kutatásban is azért talán értéknek számítanak. Tehát az, hogy valahogy ez a nyitottság, meg az, hogy a közösségszervezés Finnországban van a lakosság számához képest a legtöbb egyesület, tehát ott egy teljesen alap dolog, hogy az emberek, hogyha valamit szeretnének, akkor úgy összeülnek, csinálnak egy egyesületet, és akkor azzal az egyesülettel propagálják a közös dolgaikat, közös céljukat, és valószínűleg ezt a szemléletet, ezt így sikerült is Magyarországra áthozni. Igaz, hogy kicsit más körülmények közé, mert hát azért ez mégiscsak egy kelet-európai ország, itt egészen mások a források, tehát hogy ugyanaz a tevékenység, amit itt bizonyos szervezetek, egyesületek, civilek végeznek, az tehát azért a nyugati részében a kontinensnek, meg az északi részében is azért egészen más nagyságrendben vannak, tehát hogy például akár finanszírozás szempontjából. Ez egy ilyen régió, én behoztam ezt a szemléletet, hogy igazából ez nem is a pénzről szól, mint ahogy többek között ez a DAT2 PsyHelp ártalomcsökkentő csapatunk. Az arról szól, hogyha az emberek szociálisan érzékenyek és szeretnék segíteni egymást, akkor van rá lehetőségük, és ez nem a finanszírozásnak a kérdése. Tehát például a DAT2 PsyHelp ártalomcsökkentő csapatunkat azt több mint 10 éve működtetjük 0 forintból. Tehát így soha nem kaptunk nyilván semmiféle állami támogatást, mert most az állam miért akarná segíteni a drogozó fiatalokat, meg azt, hogy ne legyen baj velük. És ez mégis megy a dolog, mert hogy mindig átlagban egy olyan 50 önkéntesünk az mindig is megvolt. Most már 10 év alatt most már 259. partiba megy a csapat, és tehát ugye a havi kettő parti az elég stabil, és el kell mondani, hogy nyilván ez az egész, ez a Kékpont parti szervizen alapul, amit már, ha jól tudom, már körülbelül 25 éve van volt Kékpont parti szerviz Magyarországon, és nyilván amit tanultam, annak egy nagy részét tőle tanultam, Fecó, ezt most el kell mondani a nézőknek. És mi vittük tovább, miután a Kékpont egy 10 éve a tevékenységét átvettük. Tehát, hogy ez a folytatólagosság, ez nagyon fontos, hogy mindig értsék az emberek, hogy lehet valamit tenni a közös dolgokért. És szerintem ez az a szemlélet, amit azért be kell hozni itt a magyar társadalomban. Itt azért nagyobb a pesszimizmus, hát főleg itt a szociális egészségügyi meg drogterületen, mert hát azért itt azért sokkal erősebb ez a rendészeti megközelítés, domináló, a diskurzusok nem szabadok a témáról, a média az teljesen le van uralva, a finanszírozás az körülbelül nincs is, nagyon sok területen, nagyon sok szükséges dolognál, viszont attól még lehet találni önkénteseket, akik viszik tovább a dolgot, mint ahogy a tűcsere, többek között és egyéb ilyen segítő tevékenységek.
De amúgy hogyan látod a 90-es évek, 2000-es évekhez képest, hogyan változott a viszonyulás Magyarországon a drogjelenséghez, és most kifejezetten a drogjelenség és nem a drogbetegségről beszélek?
Hát a drogjelenség nyilván a legnagyobb változás az a designer drogok megjelenése volt. Előtte is tabusítva volt a téma, ez a designer drog dolog, ez inkább csak úgy egy újabb hullámot keletkeztetett, amikor már nem volt tabusítva, hanem ez a szörnyűködős hozzáállás kezdett jönni a médiában. Nagyon sokféle lett a szerhasználat, inkább az lett talán jellemzőbb, amellett, hogy persze rengeteg új szer megjelent, tehát százával, és különböző szerhasználati kultúrák, vagy szubkultúrák alakultak ki, talán ez volt a nagy változás. A médiában, tehát a fő sodratú médiában nyilván semmi változás nem észlelhető, semmiféle reform irányzat, vagy semmiféle elfogadás, vagy semmiféle ez a támogasd, ne büntesd irányzat, ez nem jelent meg azért Magyarországon igazából mérvadóan. Ami azért furcsa, mert valahogy így bezáródott az ország ilyen tekintetben, hogy itt nem is lehet látni, hogy külföldön mi van. Tehát, hogy külföldön egészen elképesztő nagyságrendben vannak ezek a mindenféle droggal kapcsolatos segítő tevékenységek, akár a drogtesztelés, akár a parti szerviz kultúra, akár az egyéb ilyen informáló mindenféle dolog. Tehát ezek finanszírozott, teljesen elfogadott tevékenységek, máshol Magyarországon ezek még mindig ugyanúgy sehol nincsenek.
Úgy érted, hogy államilag finanszírozott?
Vagy államilag, vagy az önkormányzat, tehát az adott város például, tehát a Bécsben ezt a Csekit nevű parti ártalomcsökkentő drogbevizsgáló csapatot, az például Bécs városa finanszírozása, tehát önkormányzat finanszírozza, vagy különböző egyéb, tehát igen, állami vagy önkormányzati szinten, de és civil szervezeteket, igen. Tehát hogy másképp vannak, más nagyságrendben dolgoznak, és van akinek ez a foglalkozása, hogy ő akkor ebben dolgozik, ezen a szakterületen. Magyarországon azért nagyon kevés ember, aki ebből egyetlen meg tud élni, vagy hát aki kap olyan finanszírozást. Itt Magyarországon a civil szervezeteket, azokat elég erősen kivérezteti a kormányzat ezekkel a pályázatokkal, amiket meg se kapják a pályázati pénzeket, mire a pályázatok már vége, meg már meg is csinálták a pályázatba foglalt dolgot, és utófinanszírozás, vagy előfinanszírozást se fizetnek ki. Tehát, hogy itt egyszerűen ez a helyzet, hogy itt igazából próbálják a szőnyeg alá söpörni még mindig, de hát ezt biztos ti is tudjátok.
Sőt, attitűdben még inkább ilyen a helyzet. Van nagyon sok dolgot azért nem lehet csinálni civil szervezetként, mert nagyon könnyen rásütik a szervezetre, hogy a drogfogyasztás propagálja. És minthogyha a törvényhozás nem lenne képes különbséget tenni a segítés és a propagálás között, vagy szándékosan mossa el ezt a különbséget.
Hát ez sajnos az a hozzáállás, hogy a drogos az halljon meg, vagy legyen valami baja, és akkor tudjuk mondani, hogy úgy kell neki, és hogy minek drogozott. Tehát ez egy...
Legyen valami baj, akkor majd abba hagyja.
Igen, mintha ez így működne. Vagy büntessük meg, és akkor majd jól leszokik. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen, hát nem is tudom, ezek nyilván, hogy nem szakmai alapú dolgok, de van egy ilyen a rendészeti kattanás, hogy a büntetés annak erősnek kell lenni, holott ezt a kriminológusok nagyon pontosan tudják, hogy nem a büntetésnek a a mértéke, hanem az elkerülhetetlensége az, ami inkább távol tartja az embereket. Tehát az olyan, mint hogy a gyilkosságért nyilván sok évet adnak, vagy életfogytigot, de amikor valaki éppen teljesen részegen leszúrja a másik teljesen részeget, akkor ő nem lesz visszatartó ereje annak, hogy nagyobb a büntetési tétel. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amit így racionálisan majd akkor kikalkulálom, hogy akkor azért nem szúrom meg a Dezsőt a konyhakéssel, mert akkor lehet, hogy azért 15 évet is kapok. Ezek nem ilyen dolgok.
Ráadásul a drogfogyasztás ez nem is feltétlenül kriminológiai probléma.
Hát igen, itt az van, hogy a szerfogyasztóknak a, nem tudom, 85-90%-a az nem problémás szerfogyasztó. Van az a, nem tudom, 10-15%, aki meg problémás szerfogyasztó, és igazából ez mindkettő értelmetlen. Értelmetlen azokat büntetni, akik nem problémásak, és értelmetlen azokat büntetni, akik problémásak. Sőt, a másodikat még morálisan is nagyon kétes dolog büntetni, vagy hát igazából erkölcstelen dolog büntetni olyanokat, akik függők és betegek, és ezek általában hátrányos szociális körülmények miatt sodródnak ebbe bele. Ez nem egy választás, hogy jaj, de jó dolog függőnek lenni, hanem hogy ez olyan halmozott szociális háttér, meg társadalmi kirekesztettségnek a következménye, ez egy indikátor a drogfüggőség, az nem egy önmagában megálló dolog.
Na és ennek következtében kialakul egy fal, ami megakadályozza, hogy érdemi információhoz jusson valaki a saját használatát illetően. Emögött a fal mögött szépen bozult harcként fölépül a virtuális térben a dat.hu, amely egy nagyon hosszú ideig az egyetlen olyan kikötője volt a magyar nyelvű internetnek, ahol valaki tudott információhoz jutni. Milyen volt felépíteni ezt a közösséget? Milyen harcokat kellett megvívnod annak érdekében, hogy ne tekintsék mondjuk drogközpontnak, vagy hogy ne váljon mondjuk dealerhálózattá, és hogy mik voltak ezek a kihívások, hogyan sikerült létrehozni ezt a közösséget? Hol járunk a kezdetekkor?
A dat.hu az egy nagyon régi kezdeményezés volt, még annak idején, amikor az internet, vagy hát ez a World Wide Web igazából ez a része, ez megjelent Magyarországon, akkor hát először csak az egyetemeknek, meg a kutatóintézeteknek volt internetje, meg weboldalai, és a Cellux, aki az egyik dátos ősapa, ő ha jól emlékszem, a Veszprémi kollégiumnak a szerverén csinált egy ilyen droglapok nevű tájékoztató oldal, tehát hogy összeszedte a külföldi oldalak alapján, meg mindenféle forrásból a különböző pszichedelikus, főleg pszichedelikus szerekkel kapcsolatos információkat, és ez alakult aztán át a 2000-es évek elején a dat.hu-vá, amikor már saját doménem volt, és akkor a Minstrel szervezésében saját fórummotor keletkezett, tehát hogy lehetővé vált egy beszélgetés, és anyagismertetők felkerültek, és ettől indult be az egész fórum. A fórumról annyit, hogy azt hiszem, hogy összesen, 2004 óta összesen egy olyan több mint 10 000 regisztrált tag volt rajta, összesen több mint 100 000 komment volt rajta. Azért mondom múlt időben, mert azért a Facebook megjelenésével ez így leesett az egész, az emberek áttértek a Facebookra, tehát a sima a hagyományos fórumok azok már úgy nem játszanak, de megmaradt tudástárnak, tehát hogy attól még 100 élménybeszámoló, több mint 100 élménybeszámoló van fenn, írások, az Ecstasy tabletta adatbázis az már majdnem 20 éve működik, valami 3500 tabletta beszámolóval, tehát hogy ezek így megmaradnak még a hagyományos webben is, még úgy is, hogy a Facebook azért elszippantja a közönséget, vagy a közösséget, de igen, ezek a harcok, amit mondtál, hát nyilván ez volt, hogy nagyon erősen kellett moderálni, nekem, ha jól emlékszem, egy olyan 4000 hozzászólást írtam, egyszer kiszámoltam, hogy abból több doktori disszertációt megírhattam volna, olyan 2004 és nem tudom, 17 között, aztán végül 17-ben megírtam a doktori disszertációmat, de hogy több szöveget gépeltem én a dátra, mint akármennyi tudományos publikációmat összevéve. És hát az volt a moderálásnak pont a lényeg, hogy igen, hogy ne váljon ez egy ilyen egy kereskedelmi platformá, illetve hogy ne legyen dezinformáció. És ezt azért úgy sikerült fenntartani, hát egyrészt nyilván a szájtnak a megmaradása érdekében, mert ott tényleg elég az, hogy valaki beposztol valami kereskedelmit, utána valaki felnyomja, utána meg azért törlik az oldalt, vagy a domaint, vagy ilyesmit. Ez soha nem állt föl, mert mindig annyira figyelve volt, hogy ne legyen egy ilyen platform. Aztán utána később az is segített, hogy hogy bevonottam itt a designer drogok kapcsán a szakmai életbe, tehát hogy mint drogszakértő szakmai fórumokra, hazai fórumokra is hívtak meg, hát nemzetközi fórumokon is részt vettem, meg tudományos publikációm lettek, és akkor már nem az volt, hogy valami hosszúhajú hippi drogokról írogat, hanem az, hogy oké, hosszúhajú hippi, de van szakmai háttere. Tehát akkor már úgy komolyan vehetőként ez már így egy nagyobb védelmet adott az egész DART csoportnak.
Egyébként a kémia felől érkezel, vagy a pszichológia felől?
Hát én az informatika felől érkezem igazából, tehát én ilyen drogkocka vagyok, imádok összegyűjteni információt a drogokról, főleg, hogyha listában van szedve, vagy szép táblázatban. Nekem ez igazából a kattanásom, és akkor végül is...
Doktorálni, miből doktorál?
Hát az tudatkutatásból, pszichológia főtárgyal az igaz, de nem vagyok pszichológus. Ez egy ilyen mindenféle ilyen multidisziplináris terület, tehát hogy ott a tudatkutatásból ott van filozófia, pszichológia, kognitív tudományok, informatika, stb. És ezen belül én a módosult tudatállapotokkal kezdtem el foglalkozni a kutatócsoportba Finnországba, és azon belül pedig a hallucinációkkal, hallucinogénekkel, és akkor ez kibővítve végül is a pszichedelikumok így a egyik főterületem, a designer drogok lettek a másik főterületem, de hogy kibővítve olyan pszichoaktív anyagok úgy általában érdekelnek. A kémia felől az csak úgy jött, hogy amikor megjelent a magyar generikus drogszabályozás, akkor érdekel. Ez az olyan, mint végülis egy program, tehát hogy megvan határozva, hogy milyen vegyület vázon, milyen oldallánc lehet, vagy nem lehet. És akkor ez nekem egy nagyon ilyen procedurálisnak tűnt, és elkezdtem nézegetni, és akkor néztem, hogy de hát itt vannak ilyen hibák, hogy ilyen, tehát hogy kiskapuk vannak itt a drogszabályon, hogy lehet ez, és akkor néztem, hogy új vegyületek, hogy akkor ez most érvényes rá, nem érvényes rá, aztán végül is így beleástam magam a témába, ami abból annyiból hasznos, hogy gyakorlatilag Magyarországon nem lehet megállapítani egy minden szerről, hogy az most tiltott-e vagy nem, mert hogy van, ami nevesítve van listázva, vagy több száz szer nevesítve van listázva, de vannak olyanok, ami csak így a generikusan a vegyület szerkezet alapján megvan adva, hogy milyen vázon, milyen atomok meg molekulák lehetnek, vagy nem lehetnek, és ezért ez is egy ártalomcsökkentő információ, hogy egyszerűen tudni azt, hogy valami szer az most legális-e vagy nem. Tehát, hogyha valaki tervez valamit rendelni, vagy látja, hogy megjelent egy új szer, akkor meg kell neki mondani, hogy figyelj, de azt tudjad, hogy ez célistás ez a szer, úgyhogy ha berendeled, akkor annak lesznek következmények. Csak az van, hogy jó, de hát nekem azt mondták, hogy ez full tuti legális, listamentes. Nem az, nézd meg, mert itt a triptaminon van egy olyan oldallánc, amit meghatároz a jogszabály. Tehát, hogy ez is az ártalomcsökkentés része volt, hogy megmondani a fogyasztónak, hogy legális vagy illegális szerrel van a kapcsolatban.
De akkor jól gondolom, hogy hidat képezel a fogyasztók, vagy használók, a saját, mert hogy a tapasztalati élmények, a segítés és a tudományos élet között? Tehát mik ezeknek az arányoknak a szerep az életben?
Igen, hát ezt talán az mutatja legjobban, hogy amikor felbukkant a mefedron, akkor hát itt nem volt róla semmi információ. A dart.hu-n volt az első magyar nyelvű említés arról, hogy van egy ilyen új dolog, hogy mefedron.
Mindent valaki, ott néztünk, meg emlékszem.
Igen, hát valaki Angliában rátalált erre, talán az előző nem tudom, évben, vagy néhány hónappal korábban, és akkor a dart.hu-n kezdődött el a beszélgetés erről, plusz az összes többi designer szerről is, és ennek kapcsán lett az, hogy amikor a Nemzeti Drogfókuszpont szintén próbált adatot gyűjteni, hogy akkor most mi is a helyzet itt a designer drogokkal, mert hogy ez egy nagyon nagy robbanásnak már beindult, akkor hát megtalálták nyilván a felhasználóknak a tapasztalatait. Tehát az az első kézből származó tapasztalat, mert aztán később persze a rendőrség is lefoglalja, meg a toxikológián is felbukkannak a éppen túladagoltak, de első kézből a felhasználó tudja megmondani, hogy mi mennyi, meg hogy azért hogy néz ki, meg hogy milyen adagolásban milyen hatásai voltak. És akkor ez a híd képződött, és onnantól kezdve engem meghívtak egyetlen civilként a szakmai fórumokra, tehát a szakmai találkozókra, és ott tudtam ismertetni azt, hogy most éppen milyen a hazai drogpiac a fogyasztók meg felhasználók szempontjából. Hát nagyon sok tapasztalati tudás van ilyen fórumokon. Most van a DART-nak a Facebookos csoportja is, ott most már közel 8000 taggal, és tényleg olyan mértékű tapasztalati, gyakorlati tudás halmozódott fel, hogy csak így nézni szoktam, és örülök neki, hogy megosztják egymással az emberek, hogy mit nem érdemes. Ez általában nem a mit érdemes, hanem a mit hogyan nem érdemes kategória, vagy pedig, hogy hogyan tudják magukat segíteni az emberek, hogy mindenféle szerhasználathoz kapcsolatos kérdésben, meg problémában esetleg.
Elégtételt éreztél akkor, amikor egyedüliként neked voltak információid a Dizájnerdrog robbanás tapasztalati részre kapcsolatban?
Igen, mert hogy ez sok évig úgy volt, hogy én sok évig teljesen álnéven rejtőzködő voltam, mert hogy nem tudtam, hogy akkor most hányadán állunk itt az állami résszel, és aztán ez egy ilyen elismerés volt, hogy akkor akkor végül is engem szakmailag figyelembe vesznek, mert hogy, mint ahogy a Sárosi Péter mondta, hogy megkerülhetetlen vagyok, tehát hogy valamilyen szinten megkerülhetetlen lettem így a droginformációban, és ez egy ilyen elismerés volt, de hát ebben hát nyilván rengeteg sok év munkája, meg kockulása benne van, hogy összeszedni az információt, meg azokat rendezgetni, meg mindig új információ után nézni azért, hogy a használóknak, meg a nem használóknak is, tehát hogy nagyobb tájékoztatást adni.
Meg szerintem azért nagyon izgalmas ez, mert az, ahogyan a DAT2 vagy a PsyHealth felépül, az egy öngyógyítása a társadalomnak. Tehát nem megkerül az intézményrendszert, nem medikalizál, azt mondja, hogy a problémák egy jelentős részt mi egymás között tudjuk menedzselni. És aztán később ezt elkezdjük elnevezni részvétel alapú, meg tapasztalati szakértő vonalnak, és most arra odaír a világ, hogy akkor így mint egy meleg víz feltalálása, hogy ja, hogy akkor az érintetteket meg kéne kérdezni, be kéne vonni a programok tervezésébe. Holott igazából ez volt nálatok a kiindulási alap. Hogy ugyanúgy nem is a parti szervizben, például a mentő nem szívesen jött föl, mert azt mondta, hogy ő sokkal hamarabb kihívja az orvost, mint amennyit mi még egyébként tudunk menedzselni. Mi azt mondjuk, még semmi para, még rendezzük a srácot. Ő már rég hívta volna az orvost. Tehát, hogy azért a virág csak halad valamennyire azért itt Kelet-Európában is előre, nem?
Hát haladgat, mert a külföldön, más országokban évtizedek óta van a szerhasználóknak saját szakmai szervezeteik. Tehát ez a People Who Use Drugs, meg... Hát nem tudom...
Emancipációs csoportok is?
Nem, igazából az, hogy a szerhasználat az talán külföldön nem jelent meg, jó, most a nyugati részre gondolok megint, nem jelent meg úgy, hogy akkora stigmatizációval, mint itt ebben a keleti blokkban, és ezek a szervezetek, a szerhasználóknak a saját érdekképviseletei, azok évek, évtizedek óta, de inkább évtizedek óta működnek. Akár Hollandiát vehetjük egy példának, és ezért nem olyan távoleső dolog az, hogy képviselik a saját érdekeiket, aminek a tájékoztatás egy nagyon fontos része. Tehát itt a ártalomcsökkentésről van mindig szó, az, hogy valaki használ egy szert, annak vannak sajátos kockázatai, és azok, akik hát úgymond megszívták, azok el tudják mondani, hogy ó, ez sok volt, ez nem így kellett volna, és ez az információ, hogyha vissza van csatolva, akkor egyrészt azokat, akik még nem használták nagyobb kockázattal a szert, azoknak tud segíteni, hogy egyáltalán ne használják nagyobb kockázattal, meg olyanoknak, akik még nem használtak egy szert, az pedig úgy megmutatja, hogy reálisan mi várható. Tehát ez a visszacsatolás, ez nagyon fontos, és hogyha tabusítva van az egész téma, akkor csak mindenféle, nem tudom, szcientológus brosúrákat lehet olvasni, hogy meg fogsz halni egy fél extázis tablettától, és a hivatalos drog felvilágosítás az csak azt fogja elmondani, hogy miért rossz a drog. És ez az érthetetlen rész, hogy elmondják egy szerről, hogy ha használod, akkor ez a rossz, ez a rossz, ez a rossz, meg ez a rossz benne. És akkor ez egy eleve értelmetlen, hogy de hát akkor miért használná valaki? Tehát, hogy sokszor el se volt mondva, hogy akkor mi az, ami miatt használják az emberek a szereket. És van ez az egyszerű magyarázat, hogy menekülésre használják. Hát azért ez annyira nem igaz minden szerre.
De ez azért van szerinted, ez a stigmatizáció, mert átugrottuk a 68-as ifjúsági forradalom és drogrobbanás topikot?
Hát ez egy ilyen beragadt régi paradigma, ez a drog az fertőz. Ezért a droggal nem szabad kapcsolatba lenni, sőt olyan emberrel se szabad kapcsolatba lenni, aki droggal kapcsolatban van, mert ez egy fertőzés, és hogyha ha nem csinálok úgy, mint a majmok, akkor én is meg fogok fertőzni, hogyha a témát egyáltalán szóba hozom bárkivel. Hogyha meg szóba kerül a téma, akkor viszont szigorúan el kell zárkózni, nehogy engem is droghasználónak, vagy titkos droghasználónak, vagy droghasználó támogatónak, vagy bármilyen módon nem droghasználatot ellenzőnek vegyenek akár egy másodpercre is. Tehát ezek ilyen zsigeri berögzülések, hogy nehogy felmerüljön a gyanúja, hogy engem megfertőztek, mint egy mémfertőzés, hogy megfertőztek azzal a gondolattal, hogy a drog nem rossz.
De a Nyugat-Európában miért nincsen akkor ez a zsigeri reakció? Tehát ott miért lehet akár vállalni is a szerhasználatot és beszélni a tapasztalatokról?
Hát valószínűleg az egyik az, hogy nincs ekkora kormánymédia dominancia, ami teljesen meghatározza a diskurzusokat. A diskurzusok azok itt Magyarországon a rendészeti diskurzus, meg ez a medikális diskurzus. Tehát ez
beteg
az,
vagy hogy... bűnöző.
Igen, pontosan. Igen.
Vagy mindkettő.
Igen, vagy mindkettő. Ez igazából nem tudom, melyik a jobb a betegnek vagy bűnözőnek tekintetni valakinek magát, de hát ez nyilván nem... A bűnöző az sajnos annyiból igazabb, hogy ez egy bűncselekmény, tehát hogy a probléma menteset is bevarják, ugyanúgy, mint ahogy a problémásat, csak a problémás az még beteg, az esetleg kap valamilyen ellátást is, a 90%-okra meg egyetlen nincs szükség, hogy ellátásba vonják őket. Hát az elterelés ennek a jó példája, hogy az elterelésből a nagy része az, vagy nem tudom, 75-80% talán az csak a megelőző felvilágosító szolgáltatást veszi igénybe, mivel hogy nem kell őt kezelni kábítószerfüggőség miatt, vagy egyébként. Tehát, hogy nagy része a használóknak az problémamentes, de attól még bűnözővé válnak.
Hát ez legszebb példája a magyar kettős kommunikáció, az állam egyik kezével elítél, másikkal megment. Tehát, de visszatérve még, hogy szerintem az, hogy a 60-as évek végén a nyugati társadalmak átélnek egy nagyobb kulturális forradalmat, amiben nagyon sokan vesznek részt, akár érintettként, akár formálóként, szerintem ez megváltoztatja a droghasználathoz fűződő viszonyokat. Legalábbis ugyanazokat a csomagokat nem lehet eladni, mint ami nálunk. Most már lassan 50 évesek lesznek azok, akik a 90-es évek parti kultúrájában részt vettek. Hogyan látod, van-e előremozdulás abban, hogy ők, akik mondjuk szülőké válnak, vagy ebbe a korba lépnek, hogy mondjuk megváltoztatják az erről folyó diskurzust, vagy mondjuk elmondják a gyerekeiknek, hogy ha elmentek és bulisztok, és én nem tartom jó dolognak, hogy droghasználat legyen, most direkt így mondom, de arra kérdeteket, hogy soha ne hagyjátok a másikat bajban. Nem követetek el halálos bűnt, nem követetek el háborús bűncselekményt, ne hagyjátok ott a másikat, hogy rosszul van. Hogy legalább eddig el tudunk vajon jutni?
Hát, itt az a nehéz valószínűleg, hogy a rendszerváltás előtti központosított pártállam is egy ilyen paternalista hozzáállású volt, tehát majd az állambácsi az tudja, hogy neked mi a jó, és akkor neked nem kell igazából részt venni a dolgokba, főleg nem civilként, nem kéne belepofázni, és a rendszerváltás utáni központosított pártállam szintén ugyanilyen paternalista, csak még több erőforrással, és ugyanúgy nem hagyja a civileket belepofázni a saját civil dolgaikba, és ez valószínűleg ez a hozzáállás így valahogy már annyira régóta van, hogy így kiütötte az emberekből azt, hogy törődni kéne egymással. Hiába ezek a partizók most már 40-50 évesek, de a drog téma az egyrészt annyira nem központi téma senkinek az életébe, de sajnos ugyanígy a többi ilyen társadalmi probléma, vagy többi segítendő csoportnak a helyzete sem annyira központi téma. Tehát itt valahogy nem vagyunk arra berendezkedve, hogy annyira szociálisan érzékenyek lennénk, hogy mondjuk olyan is segíti a hajléktalanokat, aki egyébként nincs úgy köze hozzá, hogy ő is érintve lenne, vagy nem tudom, kiállna valaki olyanok jogaiért, vagy helyzetéért, aki nincs annyira nagyon érintve benne. Tehát, hogy a droghasználók sem állnak ki, még saját magukért sem, pláne nem mások nem állnak ki a droghasználóknak a jogaiért sem annyira. Tehát, hogy ez nem egy központi téma. Ez politikai célra nagyon jól fel lehet használni a drog témát, nyilván, mert hogy van egy láthatatlan ellenség, aki fenyeget bárhol, azért megszúrhat a tűvel, meg stb. Tehát, hogy ez egy nagyon jó politikai ellenség a drog, a hajléktalanok is, mert az meg nem akar senki közel menni, tehát nem ismerik az emberek a hajléktalanokat se, meg a drogosokat se, mert nem akarják ismerni, mert az is egy fertő. A hajléktalan is megfertőzhet, a drogos is megfertőzhet, úgyhogy szerintem ezért ebben nincs egy olyan lehetőség. A harmadik meg az, hogy itt azért nem épült fel az a kapitalista rendszer, vagy hát ilyen nagyon sajátos kapitalizmus épült fel, ami lehetővé tenné valamilyen vállalkozói szinten azt, hogy például, ami nyugaton hát elképesztő, hogy mekkora ipara van már a kannabisznak, az orvosi kannabisznak is, a rekreációs kannabisznak is, a pszichedelikus gyógyászatnak is, tehát hogy ezek más országokban, ezeknek a rétegeknek már egy megélhetést, meg bizneszt is, lehetőséget is ad, és azért nyilván akkor nagy erős lobby van mellette. Magyarországon meg nincs ilyen. Tehát itt még az orvosi kannabisz mögé se állnak be sokan, mert hogy így látják, hogy amíg az állam ennyire nem akar részt venni ebbe a témában, amíg az állam nem tudja kisajátítani ezeket az iparágakat, addig nem lesz ebbe semmiféle lehetőség.
Gyorsan bontsuk három felé, megadom az alkalmat, hogy orvosi kannabisz, marihuana legalizáció, mint biznisz, és mint pszichedelikus gyógyászat. Picit fussunk végre rajta, hogy hogyan látod a nemzetközi szinten, hol tartanak ezek a folyamatok, és egy pici kitekintése Magyarországra.
Hát ez szintén egy nagyon sajnálatos dolog, hogy itt ez a központosított média így annyira befalaszta az országot, hogy semmit nem lehet, nyilván a mainstream médiából semmit nem lehet tudni, hogy mi történik külföldön. Nagyon proaktívan kell utána nézni, mert ez nem fog megjelenni sehol. Például, hogy mondjuk az orvosi kannabisz az rengeteg országban, Európán belül is teljesen legális programok. Tehát az, amikor benne van itt fenn van a polisz.hu, hogy elkoboztak ennyi meg ennyi marihuánát, akkor az kb. Az, mint mondjuk, nem tudom, Lengyelországban egy gyógyszertárban aznap annyit eladtak teljesen hivatalosan ugyanolyan virágzatot a klienseknek, mert ott van orvosi kannabisz program, de Ausztriában is hozzáférhető az orvosi kannabisz, és egy csomó másik országban. Tehát egy ilyen térképet kéne egyszer már megmutatni itt az állampolgároknak, hogy de hát itt meg itt, hogyha fáj a hátad, akkor nem szenvedsz, hanem elmész az orvoshoz, és az orvos megállapítja, hogy jó neked, jó lehet a medikannabisz, és felírja neked receptre, és mész a gyógyszertárba, kiváltod, ennyi. Tehát hogy ez nem egy olyan nagy különleges dolog, csak ezt valahogy innen nem látszik, és ez nem is fog látszódni. Itt mindig ez a diskurzus van, hogy az a megmentettük, vagy nem megmentettük, hanem jól megbüntettük azt, aki nevelt három növénykét, és elküldtük elterelésre, rávágtunk egy félmilliós bűnügyi költséget, és akkor most minden rendben van. És akkor az nem látszik, hogy ez az orvosi kannabisz is egy teljesen alap dolog máshol, mert hogy miért ne gyógyítanának olyannal, amivel lehet gyógyítani, és ami hatékony. A rekreációs, az szintén ugyanígy van, hát egy csomó országban már így, nem, még ha nem jogilag is, de de facto már dekriminalizált van, itt rengeteg cannabis social clubok vannak, Spanyolországban, Portugália már 20x éve dekriminalizált az összes szert, a cseheknél is bizonyos szerek, bizonyos mennyisége, tehát hogy hemzsegnek a példák arra, hogy most már ez egy ilyen maradi Nixonos hozzáállás, hogy büntetni kéne a rekreációs használatot. Az amerikai tagállamokról nem is beszélve, hát ott már annyi példa van már évek óta, hogy hogyan változott meg az egész, hogy nem lettek, tehát nem növekedett meg a szerhasználat, nem próbálják ki többet a fiatalok, nem lett több közúti baleset, inkább bejunkulva, vagy besztondulva ülnek, és eszik a chipset, és nézik a tévét, vagy röhögnek, vagy valami, tehát hogy egészen más átalakul a szerhasználati kultúra is, és nem abba az irányba, ami be volt rémizgetve, hogy akkor most itt mindenki szúrni fogja magát a marihuánával.
De azt nem tartott túlzásnak, mondjuk Amerikában mondjuk a beszívós főzőműsorokat, a marihuána túlzott jelenlétét mondjuk a médiatartalmakban, tehát Amerikában azért, vagy azt gondolom, hogy a kapitalizmus abban a formájában egyre többet szívunk, hogyha elénk teszik, hogy amúgy tessék, csak egy centire vagy tőle, mint mondjuk az európai országban azt mondja, hogy oké, akkor van lehetőséged neked megtermeszteni. Azért van különbség hangsúlyban.
Igen, de hát azt azért érteni kell, hogy azért a világfolyamatokban a konzumerizmus és a kapitalizmus az mindenbe tud szippantani, tehát hogy nincs semmi ellensúlya meg fékje.
Ez nem para?
Hát ez para vagy nem para, erre kell felkészülni. Tehát, hogy ennek nincsen olyan, hogy még mit tudom én, olyan országban, nem tudom, Észak-Koreában lehet, hogy nem para.
Mert ott meg tudják csinálni. Erre a kapitalizmusban? Ez egy izgalmas kérdés,
hát igen, na, ide kéne féknek meg ellensúlynak mondjuk a civil szervezetek, civil társadalom, akik viszont az ártalomcsökkentést be tudják hozni ebbe az egészbe. Mert igen, persze Amerikában is ez volt, hogy kidobták ezeket a piacra a, nem tudom, a THC-s csokikat, és akkor van egy ilyen, nem tudom, hogy 100 gram, because of the metric system, van egy egész tábla csoki, és akkor úgy lenne, hogy mondjuk akkor 4 kockában van az, amit úgy jól be lehetne tépni, hát nyilván az ember betol egy egész tábla csokit, miután elkezdte enni, akkor nem áll meg a 4. kockánál, amikor még van ott, nem tudom, 20 másik kocka, és akkor nyilván túladagolás, és akkor mennek az emergency roomba, és akkor ez az, hogy ez egy szabályozott piac, de vannak ilyen piaci anomáliák, amit be kell kalibrálni. Például, hogy az ehető kannabisz termékek, de mi a jó gyakorlat, hogy akkor hogyan, milyen kiszerelésekbe kéne forgalomba hozni. És ezt egy sima szabályozás az nem fogja elsőre rendbe tenni, mert ilyenre senki nem gondol. Vagy hogy a kisgyerek megeszi a gumicukrot, mert hogy ott látja a kis macikát, a színes macikát, és akkor elkezdi enni a színes macikákat, aztán így nézi a rajzfilmet közben. Tehát, hogy ezek olyan jelenségek, hogy nehéz erre előre felkészülni, hát igen, és hát persze nyilván a piacnak meg az az érdeke, hogy minél többet eladjon. Hát igen, ezzel nem lehet mit tenni, ez csak a többi országnak a jó meg rossz tapasztalatát, meg a best practice-eket, meg a worst practice-eket kell valahogy beépíteni a következő országoknak a gyakorlataiba.
Nézzük a harmadikat, a pszichedelikus gyógyászat.
Na hát ez is olyan, hogy ott is még ott tartunk, hogy majd valaki beveszi a bélyeget és azt hiszi, hogy repülni tud. Közben az is egy egészen óriási iparág, itt a most már minden magára adó egyetemnek van tudat és pszichedelikum kutató intézete vagy munkacsoportja. Rengeteg tudományos publikáció született a pszichedelikumok kutatásáról, sok helyen már nem csak kísérleti programok vannak, hanem már alkalmazzák is. A két legfontosabb szer az MDMA, az így néhány éven belül teljesen hivatalos, felírható gyógyszer lesz, a pszilocibin meg majd utána valamikor. A pszilocibin iparág az most tavalyi becslés szerint 4 milliárd dolláros iparág, a tőzsdén tucatjával vannak az olyan cégek, akik valamilyen pszichoaktív szerből, pszichedelikus szerből fejlesztenek valamilyen gyógyszert, de mindenből a DMT-ből, az 5-MeO-DMT-ből, az ibogainból, de még a légyülő galócából is. Tehát, hogy minden szerrel most kísérleteznek, hogy annyira nagy probléma van a mentális egészség terén, ez annyira nagy forradalmat igényel a mentális egészségnek a rendberakása. És a hagyományos pszichofarmakonok, tehát a mondjuk ilyen szorongásoldók, antidepresszánsok, azok is beválnak valamennyire, de hát azok sem csodaszerek, tehát általában a depressziósoknak mondjuk nem tudom, hogy is volt ez, hogy a placebo hatás az olyan 20-40%, a antidepresszánsok hatása meg olyan 40-60%, tehát a hatékonysága. És akkor van egy csomó ember, akinek még nem hatnak az antidepresszánsok se, tehát hogy kellenek újabb gyógymódok, és ebben például a pszilocibin és a ketamin, azok ilyen nagyon ígéretes új kezelési módszerek.
De ezek olyan szerek, amiket egyébként nem kell utána élethosszon átszedni, hanem ez a kezelésnek a része, és akkor lezárul a kezelés, akkor valaki gyógyultnak tekinthető, és többet akkor nem kell elvilegben visszatérnie a szer szedéséhez.
Pontosan. És
ez ilyen gyökeres változás.
És ez egy teljesen más paradigma, mint a Big Pharma-nak az eddigi antidepresszánsos SSRI-os módszere, aminek az a lényeg...
És belőle, akkor sokkal drágábban kell adni.
És akkor például ott van az ibogain, amiből meg egy olyan egy vagy két alkalmas kezeléssel az opioid utáni sóvárgást meg lehet szüntetni teljesen.
Tehát... De azért azt fontos hozzá tenni, hogy miért valaki azt gondolja a podcastból, hogy megtaláltuk a csodaszereket, hogy azok a mentális betegségek, amelyek gyermekkori traumákból, elhanyagoltságból, szeretetlenségből fakadnak, ezeket nem fogjuk tudni soha meggyógyítani egyetlen csapással. Tehát nem tudunk megspórolni több száz...
Ezek terápia részei.
Azok, igen, csak hogy van egy nagyon fontos, nagyon sikeres terület, ahol egyébként képesek vagyunk a mentális problémákat menedzselni, akár élményekkel, az élményekhez kapcsolódó terápiával, de hogy sajnos nem tudunk megúszni azt, tehát másról mondom, ha nem építünk olyan világot, amelyben az alkotás öröme, a teljesség, szeretett megint gyerekkortól, ezeket nem tudjuk később semmilyen, sem pszichofarmakonokkal, sem pedig pszichedelikus élményekkel egy csapásra meggyógyítani. Bár így lenne, de hogy ez nem, mert hogy ez embereket jelent, ez közösséget jelent, de nem ad valakinek közösséget a pszichedelikus élmény. Ha valaki közösségben él, van körülött a közösség, de eltévedt az útján, ezek a pszichedelikus élmények nagyon nagy segítséget találhatnak abban, hogy mi az én célom, merre felé tartok, hogyan tudok átélni pozitív élményeket, hogyan tudom elengedni a múltamat, hogyan tudom, de hogy ezeket fontos látni, mert azt gondolná valaki, hogy megtalálni.
Nem is gondolom, hogy mi a sugalmaztuk volna.
Csak egy podcast vagyunk, és hallgatják
meg. Tehát, hogy nem, ezek terápia részeként használhatók, tehát nem felírják neked is otthon beszeded.
Hát nem, és a lényeg az, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon erős eszközök. Tehát például, amit a Máté Gábortól is tudunk, hogy ő olyanokkal foglalkozik. Tehát ezek a nagyon-nagyon nehéz sorsú, traumatizált, nagyon kemény dolgokon átment páciensek, akiken ezeket elsősorban használják. Tehát például a Máté Gábor a kanadai őslakosokkal foglalkozik nagy részt, akik ilyen városi gettókban élnek, akik, hát ez a szomorú észak-amerikai történelem, hogy kb. Mint az indiánokat rezervátumokba zárták, ezeket is a kanadai őslakosokat is, hát elszakították a családjaiktól, akkor intézményekbe zárták a gyerekeket, akkor ott bántalmazták, abuzálták, stb. És akkor ezek a városban nyilván ilyen gettóba összetömörülnek, és ott hát a fájdalomcsillapítókat használnak, ergo ópiátokat, és ez egy nagyon, nagyon hardcore szcéna, és itt a nyilván a pszichedelikum nem fogja ezt így visszacsinálni, viszont akár ibogain terápiával le lehet hozni a szerhasználatról, tehát erről, hogy
kell valami.
Igen, hát persze persze a pszichoszociális integráció kell utána, nyilván, hogyha ott marad a gettóba, hát akkor igen, akkor következő héten megint visszaesik az ibogain terápiába, ez van egyébként, hogy ott pont a egy pszichoterápiás folyamatnak a részei ezek, tehát ezért mondjuk mindig ezt, hogy ez ilyen pszichedelikum asszisztált terápia, tehát nem a pszichedelikum a terápia, hanem pszichedelikum asszisztált terápia. Az ibogainnál egy kicsit más, mert ott az ibogain az fizikailag a sóvárgást meg tudja szüntetni. A ketamin is érdekes, mert a ketamin mellé se szoktak adni nagyon pszichoterápiát, bár a ketamint már akkor szokták adni depresszióra, amikor már többféle kezelést kipróbáltak, és azok nem voltak sikeresek, de például ezt is el kell mondani, hogy Magyarországon van ketamin terápia, már nem is kísérleti, a debreceni Kenézi Kórházban intravénás ketamin terápia már sok éve elkezdődött, most pedig az Európai Unióban a Spravato nevű eszketamin hatóanyagú szer, egy ilyen spray, az pedig egy hozzáférhető gyógyszer Magyarországon, és itt Magyarországon a Sotén például bevonják terápiába, vagy tehát ketamin kezelésbe azokat, akiken már kipróbáltak sok év alatt sokféle szert, egyebet, és nem sikerült a depressziót jelentősen enyhíteni, de hát ez is egy pszichoterápiás folyamatnak a része.
Akkor tehát ezért lát az egyik barátom egyik aktoron a keta sprét, mert akkor ezek szerint ennyire
igen, igen. Igen, tehát ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom, az Epidiolex, ami egy kannabisz alapú gyógyszer, szintén törzskönyvezett, a Sativex, ami külföldön törzskönyvezett, ahhoz is hozzá lehet férni Magyarországon. Igen, Sativex az a régebbi, az Epidiolex az egy újabb, de tehát, hogy vannak a kannabiszból és pszichedelikumokból és hasonlókból gyógyszerek, az MDMA-val ugyanez lesz, hogy majd Amerikában az FDA, Európában meg az EMA majd valamikor gyógyszerre minősíti, ez néhány éven belül van, most már utolsó fázisú kísérletek folynak az MDMA-val, és akkor ez olyan gyógyszer lesz, amit hát nyilván nem az, hogy megkapom a receptet, bemegyek a patikába, megveszem, hazamegyek, vagy elmegyek egy buliba és betolom, hát nyilván nem ez lesz, hanem hogy ugyanúgy, mint most jelenleg ketamin klinikák vannak külföldön, akár Csehországban, például talán a legközelebbi, vagy Németországba, és akkor lehet menni a ketamin klinikára, magánklinikák, és ott megkapja az ember a kezelést. És az MDMA-val valószínűleg ugyanez lesz, esélyesen ezek a mostani ketamin klinikák lesznek majd a pszichedelikus klinikák, amikor az MDMA hivatalos gyógyszer lesz, és akkor a klinikán az ember jár egy eleve a terápiába, és akkor a terápiának a része mondjuk egy ilyen két alkalom MDMA, ami szigorúan ellenőrzött körülmények között, nyilván több terapeuta, orvos, stb. Részvételével zajlik, és utána még egy hosszú élményintegrációs szakasz is lesz. De ebbe olyanokat vonnak be valószínűleg első körbe, akik nagyon erősen traumatizáltak. Tehát Amerikában azért ment át az MDMA terápia, mert nagyon ügyesen fel lett építve, hogy az amerikaiak, hát még hogyha drogháborúnak a élharcosai is voltak, na de mi az, ami szent az amerikaiaknak? Hát a háború meg a saját veteránjaik. Úgyhogy ha az van, hogy a veteránjaink traumáját meg tudjuk MDMA-val gyógyítani, akkor nyilván zöld lámpát kapott az MDMA terápia. Ez ügyesen fel lett építve, de hát ez így nagyon jó is, mert a másik meg a ilyen szexuális erőszak áldozatai, szexuális traumák elszenvedői, akik szintén első körben lesznek bevonva MDMA terápiára. Aztán lesz biztos sok egyéb használati terület is, akár párterápiára, vagy párkapcsolati terápiára, vagy nem tudom, autizmus, ilyen szociális szorongás, ilyenekre is indikált lesz majd később, de valószínűleg első körben tényleg a nagyon ilyen durva traumatikus élmények elszenvedői fogják kapni az MDMA terápiát.
Szinte láttam, ahogyan a Primate.hu podcast hallgatói a keta szó hallatán közelebb hajoltak a hangszórójukhoz, hogy felhangosították az adást. Aki több Dr. Mórót szeretne hallgatni, hova iratkozzon be iskolába, hol tudja ezt megtenni?
Hát most a reklám helye az, hogy a Drug Reporter Szabad Egyetemnek a december 8-i rendezvénye az kifejezetten a ketaminról fog szólni, és ott Csárosi Péter szervezésében, és dr. Karsai Detti lesz a egyik meghívott vendég, aki a ketamin témájáról írta a szakdolgozatát, orvosi téma, vagy orvosi területen, és ő most a SOTÉ-n dolgozik ebben a ketamin programban többek között. És a másik beszélgető partner meg hát én leszek, én pedig hát valószínűleg inkább a parti, hát az ártalomcsökkentés részéről beszélek talán az analógokról, jogi helyzetről, stb.
Lehet majd kérdezni?
Persze, mindig lehet kérdezni.
Akkor valaki hát megkérdezni majd, hogy káros-e a keta kóla, amelyik az egyik új felívelés, amennyire én látom a parti térnek, tehát aki erre kíváncsi, a december 8-án tudja meghallgatni Dr. Móró Leventétgént. Köszönjük szépen, Gi, hogy eljöttél hozzánk ide a Primate.hu stúdiójába, a fabrikába, akik pedig hallgatták a podcastünket, keressék a többit is az internet segítségével. Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!